Kedves gyülekezet, nagy öröm itt lenni feltámadás ünnepén a gyülekezet közösségében. Ma, amikor a hajnali liturgián együtt voltunk, akkor is így köszöntöttük egymást a hegyen, hogy Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, és sejtettük, hogy fel fog kelni a nap, de azért mégis jó volt látni azt, hogy felkelt a nap, eljött ez a nap is, és Isten valóban feltámasztotta a fiút, mint akkor, azon a reggel. Tulajdonképpen ez volt az idő középpontja, amikor Krisztus feltámadt a halálból. És ez a mi hitünknek is a lényege. Pál apostol azt mondja a korintusiaknak, hogy ha Krisztus nem támad fel a halottak közül, és nem hisztek ebbe, akkor hiába való az egész. De mivel Krisztus feltámadt, ezért van értelme. Itt fordul meg minden, valahol ezen változik meg minden, hogy el tudjuk-e hinni, hogy az élet több annál, mint amit látunk, és hogy ő valóban megtette azt, hogy legyőzte a legnagyobb ellenségét, a halált. Minden húsvétkor, minden feltámadás ünnepén ugyanis az ember a saját legmélyebb kérdésével szembesül, hogy tényleg van-e élet a halál után, hogy tényleg mit kezdjünk ezzel. És ez lehet a mi reménységünk és a biztonságunk forrása, hogy ő valóban él. Az ünnephez rítusok is kapcsolódnak. Nagyon sok mindent ilyenkor teszünk meg. Nagyon sokszor az ünnepben van az, amire máskor nincs idő meglátogatni egymást. Elővesszük a kedves énekeinket, és nagyon sok minden, amivel emlékezünk arra, és magunkat is, egymást is. Megéljük a nagy hetet, a nagy hét eseményeit. Ismerjük ezeket a szereplőket, akik mondjuk így lejátszák a nagy hetet elénk, és aztán elérkezünk a csúcsponthoz, a feltámadás reggeléhez. Az énekeink is mind az örömről szólnak. Olyan szép, hogy egyébként egy ilyen napfényes idő is van. Öröm kimenni, öröm volt ma reggel felkelni. Nagyon jó ezt megélni. Ugyanakkor pontosan tudjuk, hogy a teljes kép az nem csak ennyi. Ezért őszintén fel kell tennünk a kérdést, hogy mi az, ami ennek az ünnepnek is akár az árnyéka. Mik a hiányaink? Hol jelennek meg azok a dolgok, azok a kérdések, amelyekről lehet, hogy egyszerűbb lenne nem tudomást venni, és csak a felszínen maradni. Talán a legnagyobb kétség és a legnagyobb hiány, hogyha az ember közelengedi magához ezt a kérdést, hogy tényleg így van-e ez az egész? Valóban feltámadt-e a halálból? Vagy ez az egész csak mese? Tényleg igaz? És valószínűleg ezek a kérdések az ember életét végigkísérik. Csak ebből születhet igazi hit. Csak ebből születhet igazi bizonyosság. A mai istentiszteleten nem egy hagyományos húsvéti történetet fogok felolvasni, hanem a Passió történet egyik korábbi állomásából egy történetet, egy igeszakaszt, ami ugyancsak egy olyan részére világít rá az ünnepnek és az ünnepi történéseknek, ami ennek az időszaknak az árnyéka, amiről nem szoktunk beszélni, aminek mégis nagyon fontos üzenete van a számunkra. Máté evangélium a 26. részéből olvasom a 47-től az 50. versig, majd a 27. fejezet első 10 versét. Jézus még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a 12 közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal, a főpapoktól és a nép véneitől. Az árulója ezt a jelet adta nekik: akit megcsókolok, ő az, őt fogjátok el. És azonnal Jézushoz lépett, és így szólt: üdvözlégy, mester, és megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki: barátom, ezért jöttél? Akkor odamentek, megragadták Jézust, és elfogták. Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra adják őt, azután megkötözték, elvitték, és átadták Pilátusnak, a helytartónak. Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták: mi közünk hozzá, a te dolgod. Ekkor ő behajította az ezüstöket a templomba, és eltávozott, majd elment, és felakasztotta magát. A főpapok felszedték az ezüstöket, és így szóltak: nem szabad a templom kincséhez tenni, mert vérdíj ez. Azután határozatot hoztak, és megvásároltak belőle a farkasmezőt az idegenek számára temetőnek. Júdás személye vörös posztó. Nem nagyon szeretünk róla beszélni, és egyáltalán nagyon sokszor felmerül az emberben, mit keres egyáltalán a Szentírásban. Miért kell róla tudni? Mi dolgunk vele? Pláne itt az ünnepen. Nagyon gyakori az a hozzáállás, amivel találkozom Júdással kapcsolatban, hogy lám-lám, valaki, aki rossz útra tért, és megérdemli azt, amit kapott. Eléri az ítélet. Annyira sokszor vannak a Bibliában olyan emberek, akiket úgy nehéz megítélni, hogy most jók vagy rosszak, jók is meg rosszak is, végre valaki, aki egyértelműen rossz. Itt van Júdás, aki ennél szörnyűbb dolgot nem is tehetett volna, mert nyilván a megváltónak meg kellett halnia, de hát jaj annak az embernek, aki elárulta őt. Sőt, saját kezével vetett véget az életének, ennél rosszabb befejezés el sem lehetett volna képzelni. Az évszázadok során nagyon sokféle teológiai válasz született arra, hogy mi a helyzet Júdással. Sokan ezzel bizonyítják például az eleve elrendelést, vagy valaki azt mondja, hogy szükség volt rá, valakinek meg kell tennie, ne rugózzunk ezen, egy szükséges rossz az ő személye. Nagyon sok spekulációra is okot adhat ez, és valljuk meg, kiváló projekciós felület az, lehet gyűlölni, lehet utálni, lehet megvetni, szánni, vagy sajnálkozni, vagy akár átkozni is. A nagy kérdés azonban számunkra nem ez, és nem arra hívlak most benneteket, hogy egy nagyon tiszta, világos teológiai vitát, vagy ilyen egyoldalú vitát folytassunk le, amiben felsorolom az érveket, és azt, hogy na mi a helyzet az árulóval, hanem azt a kérdést tegyük fel ma itt húsvét reggelén, hogy miért van mindez megírva, és mit üzen ezen keresztül feltámadás reggelé nekünk a Szentírás. A kulcs, ami segített abba, hogy megértsük Júdás történetét és sorsát, az az, hogy meg kell értenünk, mit jelent kimaradni feltámadás ünnepéből. Mit jelent kimaradni az örömből. Júdás ugyanis ebből valóban kimaradt. Ahhoz, hogy részünk tudjon lenni benne, hogy meg tudjuk ragadni, és azt tudjuk mondani, hogy igen, mi a hitet és az életet választjuk, ahhoz látnunk kell, hogy milyen nem az életet választani. Ahhoz, hogy a halál útját lássuk, látnunk kell az életet. A kettő nincsen egymás nélkül. Júdás kimaradt valami rendkívül fontos dologból. És ha gyülekezetbe jársz olykor, akkor megtapasztalod, hogy a lelkész nagyon sokszor hív arra, hogy gyere, higgy az evangéliumban, járj a hit útján, és ne maradj ki. Az egész kultúránk egyébként afelé visz, hogy a nagy pörgés, amit élünk, abban próbáljunk minél több lehetőséget megragadni. Nagyon sokszor szorong az ember amiatt, hogy valamiből kimarad, hogyha nem ér oda. Valamiből kimarad, hogyha nem lesz rész, ezért mindig mindenhol jelen akarunk lenni. Nagyon sokszor, akár egy alkalomra, konferenciára később érkezünk, és hamarabb megyünk el, hogy még máshova is odaérhessünk. Nem ebben az értelemben kell látnunk a kimaradást, hanem valami olyan rendkívül lényeges szempontból, hogy van az életünknek egy olyan döntése, amitől minden más függ. Amit, hogyha nem hozzunk meg, akkor nagy bajban vagyunk. Júdás személyéről azt tudjuk, hogy ő az áruló, de ez nem visz közelebb bennünket a megértéshez. Ha ezen múlt volna, akkor például Péter apostol is kimaradt volna ebből az egészből. Péter is elárulta Jézust. Nyilvánosan, háromszor. Azt mondta, nem ismerem ezt az embert. Nem ő hívta persze meg nem pénzére a katonai csapatot, de azért látjuk, hogy az ő árulása is itt van. Ráadásul úgy tűnik a történetből, hogy Júdás megbánta a tettét. Oda megy a főpapokhoz, és azt mondja, hogy vétkeztem, ártatlan vért árultam el. Mintha bűnbánatot tartana. És nem értjük, hogy akkor mi nem stimmel. Hogy történhetett meg ez az egész? Három fontos üzenetet szeretnék átadni, plusz lesz a vége még egy nagyon fontos dolog, tehát 3+1 pontban szeretnék erről beszélni. Mi volt az oka annak, hogy ő kimaradt? Az első az, hogy alapvetően bár része volt a tanítványi körnek Júdás, egészen más képe volt, és valószínűleg rossz képe volt Jézusról, nem az, amit ő mondott magáról. Ha végignézzük az evangéliumokat, nagyon megdöbbentő látni azt, hogy ez a Júdás is ugyanolyan, mint a többi tanítvány valamilyen szempontból. Elhívja őt Jézus, ott van vele végig. Amikor kiküldi a tanítványait, hogy menjenek és tegyenek csodákat, neki is hatalmat ad. Az utolsó vacsorán megmossa az ő lábát is a mester. Értjük ezt? Része az egésznek. Sőt, Az, hogy csókkal árulja el az emberfiát, beszél arról, hogy bizalmas kapcsolat van közöttük. Egy olyan ember, akit egészen közel enged magához. De Júdás feltehetően, ugyanúgy, mint a többi tanítványt, megrendítette az, hogy Jézus nem az, mint akinek ő várta. A tanítványok alapvetően egy olyan messiást, egy olyan megváltót vártak, aki harcias volt, aki a rómaiakat kiűzi, és lehetőleg igazságot tesz, és felépíti Izrael királyságát, aki szabadságot hoz, látható módon. És Jézus láthatólag ennek a képnek nem felel meg. És ahogy folyamatosan a tanítványok ott voltak Jézussal, feltétlenül egyre inkább frusztráltá és csalódottá váltak. Egyre erősebb lett az, hogy ő nem az, mint akinek vártuk. Nagyon sokszor megtörténik ez, hogy van egy vágyott kép, van egy elképzelés, hogy milyennek kéne lennie Istennek, hogy kellene neki cselekedni, és amikor nem úgy történik, vagy nem azt teszi, akkor az ember csalódik. A csalódottság mögött pedig egy nagyon erőteljes érzés szokott megjelenni, ez pedig a harag, a dű, a tehetetlenség. Nagyon sok felé lehet ezt fordítani. Látnunk kell, hogy Júdás tette mögött megjelenik ez a fajta harag, ez a fajta csalódottság, mert Jézus nem egy hadvezér, aki megszabadítja Izraelt. Az álmokban, az emberi reménységekben csalódunk, de ezért nem érdemes Istent hibáztatni. Júdás csalódott, és valami mást várt. Ezért elárulja a mesterét. De ez még mindig nem különbözik a többi tanítványtól lényegesen, hiszen ők is csalódtak. A második, ami talán még jobban segíthet bennünket a megértéshez, az az, hogy Judás azért maradt ki a legnagyobb ajándékból, annak ellenére, hogy követte a mesterét, mert rossz helyről vált feloldozást. Látjuk, hogy megbánja, amit tett, van egyfajta bűntudata, megbánva a tettét, felismerve annak a súlyát, visszamegy a főpapokhoz, a megbízóihoz, visszaadja a 30 ezüstöt. És igazából feloldozást vár. A korabeli zsidó ember, aki az áldozatok bemutatásának a rendszerében élt, nagyon mélyen meg volt arról győződve, hogy a bűnbocsánat az áldozat bemutatása által lehetséges, és személyre nézve ezt a főpap tette meg, és ő végezte el. Nem véletlenül megy oda, nem csak azért megy oda, mert őtőlük kapta a pénzt, és visszaadja a pénzt, hanem ők voltak számára az a fajta vallási autoritás, az a fajta hatalom, ami valahogy Isten felé közvetítette volna az ő bűnbánatát, bűntudatát, az ő nehéz állapotát. Nem véletlenül oda megy. Nincs leírva szó szerint, de itt van a szövegben, hogy Júdás feloldozást vár. Milyen kiszolgáltatott, milyen nyomorult állapot, milyen sötét állapot ez. Még nagyobb a sötétség nem benne, hanem azokban, akikhez megy. Akiknek kezdjük ágába sincs feloldozni ezt az embert. Akik lezárnak és azt mondják, hogy ne haragudj, de mi közünk van nekünk ez az egészhez. Tetted, amit tettél. Most idd meg a levét ennek. Bepillantást nyerünk egy kicsit abba, hogy hogyan működik az üres vallásosság. Ha jó vagy és megpróbálsz tenni dolgokat, akkor megkapod annak a jutalmát. És ha rossz vagy, ha különösen elveszett vagy, ha igazán rossz vagy, akkor neked annyi. Egy kicsit jobbnak kéne lenni. Ha nagyon rossz vagy, akkor az Isten se fog szeretni téged. Biztos, hogy nem adunk neked bűnbocsánatot, feloldozást. Mi közünk van hozzád? Ezt az embert egyszerűen felhasználták a céljaikhoz ezek a vallási vezetők. És amikor ez világossá válik Júdásnak, akkor árasztja el őt az üresség, a magány és a teljes beszűkülés állapota. Hadd tegyek egy kis kitérőt, álljunk meg itt egy pillanatra, és tegyük fel magunknak a kérdést. Nem járunk-e néha mi is ugyanígy, hogy rossz helyről várjuk a feloldozást? Nincs az életedben olyan, hogy valakivel kapcsolatban nagyon szeretnéd, hogyha feloldozna, ha megbocsátana, és hogy jobban szeretne egy kicsit. Nagyon sokszor loholunk emberek szeretetéért, és azt szeretnénk, hogy jót gondoljanak rólunk, hogy szeressenek, hogy valaki kimondja, főleg egy számunkra fontos ember, hogy nem haragszik, vagy hogy elég jók vagyunk, vagy hogy lesz belőlünk még valaki, hogy nem rontottuk el az életünket végérvényesen. Annyira sokszor találkozom ezzel. Nagyon sokan azt gondolják, hogy Istentől bocsánatot kértek, de olyan jó lenne, hogyha az az ember is megbocsátana nekem, vagy úgy rendezni tudnánk a kapcsolatot, nem szeretünk rosszba lenni másokkal, ami teljesen normális emberi dolog. De elsősorban és kizárólag a mennyei atya az Jézus Krisztuson keresztül, akihez mennünk kell bocsánatot nyerni. Ő pedig megbocsát nekünk Jézus Krisztus áldozatáért, ha őszintén fordulunk hozzá. Nincs szükséged emberek megbocsátására. Mondom ezt úgy, hogyha valaki Istennel rendezte a dolgát, jó, hogyha megteszi azokat a lépéseket, hogyha lehet, rendeződjön egy-egy kapcsolat, ami megnehezült. De nem függesz attól, hogy neked megbocsátanak-e vagy sem. Mert ha Krisztussal rendezted az életedet, ha megpróbáltad, nem kell életed végéig, vagy akármeddig törleszteni, hajbókolni mások előtt. Nagyon vigyázz, hogy hova mész bűnbocsánatért. A harmadik dolog és a harmadik üzenet az a beszűkült állapot, amiben Júdás kerül, és ami igazán kizárja őt a feltámadás öröméből és ünnepéből, az az, hogy beszűkül és elhiszi, hogy nincs tovább. Egyszerűen elhiszi, hogy az, amit lát, az a valóság. És ez nagyon-nagyon nehéz. Teljesen érthető emberileg, hogy ebbe az állapotba bezárult a kör körülötte, és nem tudott mit tenni, és véget vett az életének. Ez az összeomlás, amit itt látunk, sajnos nagyon tipikus. Előfordul. Pedig egyetlen egy dolgot kellett volna tennie. Egyszerűen várnia. Ha Judás nem tesz semmit, csak megvárja a feltámadás reggelét, biztos vagyok benne, hogy a feltámadt Jézus Krisztus, aki legyőzte a halált, neki is ugyanúgy bűnbocsánatot adott volna, mint bárki másnak. Nem volt rosszabb, mint az összes többi, még akkor se, ha nagyobb rosszat tett. Ennyi lett volna a dolga, várni. És ezt nem tudta megtenni. A húsvéti örömhír egyik nagyon fontos üzenete, és amit az ünnepből mindenképpen el kell vinnünk, hogyha sötétség vesz körül, ha beszűkülünk, hogyha azt gondoljuk, hogy nincs tovább, hogy ezt a helyzetet már nem tudom elviselni, akár hasonló módon, mint itt a történet, de akár másféle módon elönt minket a reménytelenség, a fájdalom, akkor szükség van arra, hogy emlékeztessük magunkat. Várj! Isten megszabadít! De ezt gyakran nem azonnal és nem úgy teszi, ahogy szeretnénk. Várj, mert ha nem vársz, akkor lehet, hogy kisebb módon, de saját magadat zárod ki a szabadításból. Várj, mert az Úr nem késlekedik. Győzött a júdabeli oroszlán, a királyok királya. Mi már teljesen más helyzetben vagyunk, mint ő volt. Nyilván ő ezt nem tudhatta még. De várj, mert Isten megszabadít. És hirdetem nekem is, neked is az evangéliumot, itt húsvét reggelén, délelőttjén, hogy ő, Jézus Krisztus legyőzte a halált, és nem csak úgy általában, hanem a te elmúlásodat, a te halálodat győzte le. Akkor is, ha át kell menni mindenkinek, aki a földre született és élő, téged is ebben a hitben fel fog támasztani az utolsó napon. És hogyha süllyednél, hogyha reménytelenségbe kerülnél, akár ugyanilyen elkeseredettségbe, mint amiben Júdás került, akár hogyha öngyilkos gondolataid lennének, a legsúlyosabb reménytelenséggel küzdenél, akkor is igaz rád, hogy ő nem hagy el téged, és várj, és ne engedj a kísértésnek, ne engedj a reménytelenségnek. Kér segítséget, mert ő megszabadít téged. Igen, erről is beszélnünk kell. Minden kísértés, minden próba idején elkészíti a szabadítás útját, mert szeret. És nem mindegy neki, hogy ki vagy és mi történik veled. És tudod, ott abban a helyzetben, amikor igazán reménytelen vagy, erre magadon kívül más lehet, hogy nem tud emlékeztetni téged. Ezért magadat kell emlékeztetni. Néha az ilyen fontos dolgokat én kiírom magamnak. Kirakom az íróasztalom fölé, hogy lássam, hogy ne felejtsem el. És befejezésül, mi az utolsó üzenet? Van egy csavar ebbe az egész történetben. El tudunk eddig jutni, sajnáljuk Júdást, vagy nem sajnáljuk, vagy utáljuk, mindegy. ő elveszett. De az evangélium, hogy bennünket Isten megtart, és azt is mondhatnám itt, hogy ámen, menjetek Isten hírével, éljetek az új életben, boldogságban. Van itt azonban még egy nagyon fontos dolog, amit meg kell tanulnunk ebből a történetből. A főpap imádságában, János evangélium 17. részében Jézus a következőt imádkozza Istennek. Atyám, én megtartottam azokat, akiket rám bíztál, mármint a tanítványokat. Senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Amikor készültem, nem is gondoltam arra, hogy mit fogok találni ennél a szakasznál. Képzeljétek el, hogy a kárhozat fia kifejezésben, ez a kárhozat, ez ugyanaz a szó, amit a tékozló fiúban a tékozló jelzőként használ a Szentírás. Ugyanaz. Egész nyugodtan fordíthatnám úgy, hogy az elveszett fiú. Tudjátok, miért megrendítő ez? Mert ez szerint az evangéliumban mind a két része megtalálható a tékozó fiú történetének. Amikor Jézus elmeséli a tékozó fiú történetét, ott annak happy end a vége. A tékozó fiú hazatalál. A tékozó fiú úgy dönt egy ponton, hogy visszamegy az atyaházához, hogy az életet választja, hogy nem jó neki ott lenni a távoli helyen, és az atya várja őt, és hazafogadja őt, és örül neki, és helyreáll az élete. Gyönyörű happy end. Annak ellenére, hogy a testvére nem örül neki. Júdás története pedig ennek az ellentéte. Ez a tékozló fiú, ez nem tér haza. És hála legyen Istennek, hogy mind a kettő előttünk áll a Szentírásban, mert ez megadja ennek az egésznek a súlyát. Húsvétkor feltámadás reggelén azt gondolom egyébként, hogy Jézusnak fájt ez a hiány, mert már nem lehetett visszafordítani. Ez a tékozló fiú, ez nem tér haza, de a többi még lehet. Azt is el tudom képzelni, hogy húsvét reggelén Jézus előre tekintve nagyon örült. És bizonyos volt abban, hogy ennek nem kell megismétlődnie. Mert ez a többi, ezek mi vagyunk. Te és én, akinek a feltámadott Jézus örülni akar, és akit ma is hív, és azért van a Szentírásban ez a történet, hogy figyelmeztessen és emlékeztessen bennünket, hogy ez az egész nem játék. Nagyon nagy súlya van, de Isten vár és hív bennünket. Akár először, akár újra, de húsvétkor, feltámadás napján add át az életedet Krisztusnak, és mondd neki azt, igen, feltámadt Jézus, hiszek benned, hiszem, hogy te vagy végső soron az életem forrása, nálad vannak a válaszok a kérdéseimre, nem akarok kimaradni. Tudom, hogy te már előbb kiválasztottál, és te már előbb igent mondtál rá, de én itt és most szeretnék erre igent mondani, és elfogadni a te kezedet. Szeretném az életet választani, szeretném az élet erőit az életemben, hogyha megjelenének és megerősödnének, hogy nem a halál, a gyűlölet, a gonoszság, a reménytelenség erői nyernének teret az életemben, hanem a tőled jövő szeretet. Erre most lehetőségünk van, és ez egy roppant egyszerű dolog. Erre hív most bennünket Isten. Ő adja meg nekünk, hogy mindabból, amit hallottunk, okulva, komolyan véve a hívást, válasszuk az életet. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük mindenható Istenünk azt, hogy hívsz bennünket. Köszönjük, hogy legyőzted a halált, hogy Jézus feltámadt, és hogy nekünk is részünk van ebben. Hogy ezt hittel megragadjuk, akkor ez a miénk. Nem szeretnénk kimaradni. Nem szeretnénk elveszni. És azok az elveszett fiúk szeretnénk lenni, akik a példázat szerint hazatértek. Urunk, megragadjuk most ezt hittel. Újíts meg bennünket. És tápláld bennünk a hitet, a reményt, a szeretetet. Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg, atyánk. Amen.
Imádkozzunk. Atyánk, valóban a te szavad élő és ható, elér a szívekig. Légy áldott ezért. És légy áldott azért, hogy úgy ér el bennünket a te szavad, hogy hívsz bennünket a kegyelem asztalához. Hogy hívtál és vártál itt ránk. Itt megálljunk, és vegyük a kenyeret és a bort. És hogy amilyen valóságosan tettük ezt, olyan valóságosan üzened, és hisszük, elpecsételed a szívünkbe, hogy megbocsátattak a bűneink. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy te magad hívtál. Az út, az igazság és az élet. Akinek nevére minden térd meghajol, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Imádunk és magasztalunk téged, mennyei király, örökké való Isten. Légy áldott azért, hogy megmentettél bennünket. Légy áldott azért, hogy vigasztalsz bennünket. Légy áldott azért, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, családjainkon, az ünnepünkön, hogy valóban békességben és hálában teljen. Könyörülj rajtunk, és ragyogtasd fel a gyászoló családnak a feltámadás vigaszát, élő reménységét. Kend meg őket illatos olajjal. És kérünk téged, hogy áld meg a gyülekezetünket, az ünneplésünk folytatását holnap. Áld meg az országunkat, az egész teremtett világot. Te nagy neved, a te irgalmasságod szerint könyörülj rajtunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Záró énekünket fennállva énekünk.